Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és azért van itt elől egy kicsit sötét, mert vetíteni fogok, jó?
Igen.
Próbáljátok úgy helyezkedni, hogy az idézeteket is leolvashassátok majd. Ezt szeretném javasolni. Nem baj, ha tömény lesz?
Nem.
Jó. Ezt, amivel ma készültem, a két év, vagyis a tavalyi asin már előadtam szemináriumban. De úgy gondoltam, hogy nem csak asira való, hanem igyekszem elvinni a szombatonként, hogyha szolgálok a gyülekezetekbe is. Hát csak azért is, mert egyre többször tapasztalom, hogy a szombattal kapcsolatban a szombatünneplő adventistáknak egyre több kérdésük van. Vagy egyre több meglátásuk, vagy egyre több irányzat alakul ki. És egyre többször hallom azt, hogy szerintem így, meg szerintem úgy, szerintem ez belefér, szerintem az nem szombatrontás, szerintem stb. Tudjátok, a szombatról azt tanultam, amikor keresztségre készültem, hogy egy sarkalatos pont Jézus eljövetele előtt a történelem végén. Igaz? Na most, hogyha valamiről tudod, hogy meg fogja határozni a jövődet, akkor abban úgy gondolom, az emberi logika, Biblia nélkül is a józan parasztész azt mondja, hogy eléggé biztosnak kell lenned a dolgodban, ugye? Elindulunk Olaszországba, az Alpokba, és a feleségem megkérdezi, hogy a fék meg lett javítatva? És azt mondom, hogy szerintem igen, de a feleségem nem biztos, hogy a három gyereket beteszi mellém az autóba, ugye? A szombat egy olyan kérdés, amiben nem lehet az, hogy szerintem, hanem ki szerint. Az Úr szerint. Ugye, mit mond az Úr? Azt olvasom a Bibliában, hogy Krisztus átformáló hatalma, ami keresztény reménységünknek egy sarkalatos pontja. És szeretném ma délelőtt azt megmutatni, hogy a kettő egy, a szombat, mint sarkalatos pont, és Krisztus átformáló hatalma. A kettő egy. És egy pici ismétléssel kezdeném, ugye általában itt heten napja adventisták vagyunk, vagy legalábbis tudjuk már, hogy miről szólnak a dolgok, honnan ered a szombat?
Teremtés.
Ki is vetítettem, ugye? Amikor Isten elvégezte az ő munkáját, akkor a hetedik napon? Elment focizni.
Megállta Isten nevezetet.
Vagy egy kicsit még teremtett ezt-azt, mert ez még kimaradt. Nem? Nem, azt olvasom, hogy minden munkájától megnyugodott, mert akkor tényleg teljesen lehet minden. El tudjátok képzelni ezt a szombatot? A legelső szombatot? Azt írja róla a Jób könyve, hogy az Isten fiai, a hajnal csillagok ott örvendeztek, mert ilyen lény még nem volt az univerzumon. Nézzétek, tényleg úgy néz ki, mint Isten. Olyan az alakja Ádámnak és Évának. Örvendeztek az új teremtésen, örvendeztek a madarakon, a vízben játszó bálnákon, delfineken, stb. És mindenki elégedett volt. Az egész univerzum együtt örült a Föld megteremtésén, és Isten megpihent. Előző nap volt egy nagyon szép esküvő, a világ első esküvője, a Föld első esküvője, egy másnap kezdődött a nászút. És egy szuper rezortba kapott jegyet ez az ifjú pár, amit úgy hívnak, hogy Édenkertje. Olyan nászút, hogy is mondjam, célpont, ma már az ajánlatok között nincs, hiába nézed az internetet, a legjobb nászút volt a világon, ugye? Így nézett ki ez az első szombat. Megesz az irítség, amikor erről olvasok, komolyan. De azért annyira nem, mert azt mondja, és majd látni fogjátok, hogy vissza fogjuk kapni Édent. És a szombat pontosan erre emlékeztet minket. Ezért került bele a szombat a 10 parancsolatba. Azt mondja, emlékezz. Figyeljétek meg, minden parancsolatot úgy kezd, hogy én az Úr vagyok a te Istened, én az Úr a te Istened, ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd. Erre azt mondja, hogy itt most tegyél valamit. Emlékezz. Emlékezz, hogy honnan származol, és emlékezz, hogy ugyanoda fogsz visszamenni, hogyha a szombat nem az emlékezés napja, amikor visszatekintesz a teremtésre, akkor nem tudod, hogy hová mész, pedig a Biblia azt ígéri nekünk, hogy Édenből jöttünk, Édenbe megyünk. Ha nem emlékszel, hogy honnan van, akkor miért akarnál oda menni, ugye? Miért akarnál oda menni? A szombat értékére szeretném a figyelmeteket felhívni. Nézzétek meg, itt van a negyedik parancsolat, és azt mondja, emlékezz meg a szombatnapra, hogy megszenteljed azt. Megszentelni mit jelent? Mi a szentség? Glóriával a fejed fölött lebegsz az éterben. Nem vesz be szögeket a falba, mert ahhoz nem értesz, de... ugye? Nagyon örülök, hogy mondjátok, hogy elkülönítés. Az emberek fejében a szentségről valami egész más képé. A szentek azok, akik ugye a templomban ki vannak oda téve freskókra, meg ide-oda. és mindig van ez a fura karika a fejük fölött. Nem. A szent az azt jelenti, hogy csak az Istené, csak az övé. Megemlékezz a szombatnapról, hogy a szombatnapot teljesen add át az Istennek. Azt az időd egy heted részét megszentelni, azt jelenti, hogy átadod az időd egy heted részét. A hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy. Miért? Mert. És itt jön az emlékeztetés. Hat napon teremti az Úr azt. Nézzétek a felsorolást? Az eget, a földet, tengert és mindent, ami azokban van. A Biblia hosszú könyv, de alapvetően, amikor olvassátok, rájöttök, hogy nagyon tömör. A Biblia nem szószátjár. Tehát amikor a Biblia elkezdi halmozni a dolgokat, halmozni a kifejezéseket, akkor az neked szól, az nekem szól. Miért nem azt mondja, hogy hat napon teremtett az Úr mindent, pont? Egy ilyen tömör könyv, amikor, hogy mondjam, az egész emberiség minden miértjére a választ bele kellett tenni ebbe az 1400 oldalba, miért kezd ilyen hosszú felsorásba, hogy az eget, a földet, a tengert és minden, ami azokban van? Azt akarja, hogy a tekinteted akárhova néz, az égre, a földre, a tengerre, a tenger alá, a föld alá. Ha az állatokat nézed, ha a növényeket nézed, ha az embereket nézed, ha a felettünk lévő ózonréteget nézed, ha a klímát nézed, ha az ásványi anyagokat nézed lent a föld alatt, mindenről egy dolog jusson eszedbe. Mindent az Isten keze alkotott. Tudjátok, mennyire fontos ez a szó itt most, hogy az Úr teremtette az eget? Hát miről beszél mindenki? Ózonjukról, meg klímaváltozásról, nem? Milyen fontos az, hogy az Úr teremtette a Földet? Nem tudom, olvastatok egy cikkeket, hogy a földrengéseket is a klímaváltozás okozza, és a Föld kezd, ugye? Földfelszín is kezd megőrül. A tenger, ami agyon van szennyezve, és a tengerbe bele fog hullani az összes édes víz, és minden sós lesz, és megemelkedik a tenger szintje, és elborítja városokat, és vége a világnak. Az Úr teremtette a tengert. Tudta az Úr, hogy ezt nekünk részletezni kell. Mert ha kinyitod a híreket, akkor miről van szó? Baj van az égen, baj van a földön, baj van a tengerben. És baj van a föld alatt egyébként. Az Úr teremtette. Ez azt jelenti, hogy az övé és a képes a kezében tartani. Még akkor is, hogyha most kezd el szabadulni a pokol a földön. A szombat érvényes az Új Szövetségben? Látran?
Igen.
Biztos? Azt olvasom a Kolossi levélben, hogy senki ne ítéljen meg titeket szombat dolgában. Ott az van, hogy szombatok dolgában, és úgy folytatja, hogy amelyek árnyékai, előképei a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztus teste. Tudtok-e olyan szombatokról az Ószövetségben, amelyek Krisztus testében váltak valósággá? Húsvét. Mi még? Pünköst. Zsengekéve, ugye? Az a fel... Igen. Mi még? A sátoros ünnepés előtte a nagy engesztelés napja, azok is ilyen szombatok voltak, de Krisztus a testében megmutatta, hogy ő a templom, ő épül fel 3 nap alatt, ugye? Várjatok, akkor itt van egy nagyon nagy ellentmondás. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy nem kell megünnepelned azokat a szombatokat, amelyek Krisztus testében valósággá lettek. A keresztény világ megünnepli a 4. parancsolatot? A keresztény világ megünnepli a húsvétot, ami Krisztus testében lett valóság? De, azt meg igen. Azt meg igen. Meg a húsvétot is. Még a karácsony, pedig az aztán tényleg nincs benne az Új Szövetségben, ugye? Egy extra ünnep. Nézzétek, az Új Szövetségben, ha csak a szombatról olvasol, Jézus, hogy fogalmazok, így sportot üzött abból, hogy szombaton gyógyított, de miért? Mert a szombat minek a napja? A teremtés napja. Ugye? A teremtés emlékünnepe. A gyógyulás emlékünnepe. És Jézus nem valami újat hozott létre, hanem adott egy szombatot az szenvedő emberi testnek, hogy megnyugodjon a szenvedéstől. Az volt csak igazán a szombat, amikor rátette a kezét arra a leprásra, arra a vakra, arra a bénára. Az az igazi szombat. A gyógyulás napja. Azért mondom, hogy sportot tűzött bele, mint a szándékosan szombaton gyógyított volna. Mit akart ezzel megmutatni? Szombaton különösen nem nézheted el a szenvedést. Különösen nem. Viszont amikor a szombat érvényességéről szól, azt mondja, a szombat az emberért lett, és nem az ember a szombatért. Miért van a szombat? Még egyszer? Az emberért. És hogy folytatja? Éppen ezért az emberfia A szombatnak is ura. Ki az ura a szombatnak? Vagyis itt most? Maga Jézus. Jézus maga, mint emberfia úgy nevezi meg, hogy én mondom meg, hogy mi tartozik bele a szombatba, és mi nem. Tehát az, hogy ti jöttök nekem, hogy nem gyógyíthat szombaton, meg stb. Álljon meg a menet. Én ott voltam, amikor ez lett. Én adtam. Az emberért adtam. Pontosan azt akarja megmutatni azon a szombaton, amikor meggyógyítja a betestai beteget, vagy azt a vakot. Azt akarja megmutatni, hogy az emberért van, a gyógyulásodért van a szombat. És amikor Jézus a végidőről beszél, először is beszél Jeruzsálem lerombolásáról, de egyáltalán a történelem végéről azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ne télen és ne szombaton kelljen futnatok. Tudjátok, ha Isten azt mondja, hogy imádkozz valamiért, akkor neki feltett szándéka, hogy azt megadja. Ugye? Akkor van egy jó hírem a hét csapásra vonatkozólag. Szombaton nyugi lesz. Szombaton nyugalom lesz. Figyeljék, akik életben maradnak a hétcsapás alatt, azok úgy fogják számolni a napokat, amikor lesz már szombat, mint senki más. Imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, ne szombatnapon is. Azért mondom, hogy imádkozz ezért, mert ezt szeretném adni. Amire felszólít, hogy imádkozz, nem fog megviccelni, hogy csak vicceltem, nem adom meg, ugye? Az Isten nem ilyen. Ez sátán. Az Isten azt mondja, imádkozz, mert azt akarom adni neked, hogyha futnod kell, az ne télen legyen. Nézd meg, ne télen, micsoda. Milyen érzelmi intelligenciája van az Istennek, nem? Azért tél az egy milyen nehéz időszak, most áll itt előttünk. Ne télen, és ne szombaton. Az Isten kegyelmes. Futnotok kell, de lesz szombatod. Lesz sábbat, lesz megállás. És végül a szombat érvényes lesz a nagy válság után, mikor Jézus eljön másodszorra? Azt olvasom Ézsaiásnál, lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, így szól az Úr. Figyeljétek meg, hogy ez a hónapról hónapra, ez mintha ilyen ószövetségi ünnep akarna lenni, nem? Tudjátok, az új holdat megünnepelték. Képzeljétek el, hogy minden negyedik szombat érdekesebb lesz. Új holdkor, még egy alkalom lesz, hogy összejünk az Isten házában, az ő templomában, ott legyünk előtte. A 144 ezer úgyis folyton ott lesz, de a bolygók lakói is összejönnek, az Isten fiai eljönnek, hogy udvaroljanak az Isten előtt, ugye, megjelenjenek az udvarában. Ezt olvasom jó könyvben. Nézzétek, hónapról hónapra és szombatról szombatra, sabbatról sabbatra eljön minden test engem imádni, így szól az Úr. Szombat a végidején. Azt hiszem, hogy ez áll hozzánk időben a legközelebb, ugye? Tudjuk, elhisszük, hogy a végidején élünk? Tehát nem csak azért hisszük el, mert a 1972 óta a Római Klub jelentéséből tudjuk, meg most már a klímaválság miatt tudjuk, hogy itt a vég, ugye? Nem ebből tudjuk, hogy itt a vég, ugye? Remélem, hogy nem csak ebből. Nekünk van egy Bibliánk, amely 150 évvel korábban megmondta, hogy mik lesznek a végjelei. Egyébként a klímaválság a vég egyik jele. De mi nem a tudósoktól tudjuk, hanem egy sokkal nagyobb tudóstól. A Bibliától, magától, az Istentől. Nézzétek, a szombat a végidején. Hol szerepel a végidején a szombat a Bibliában? A szombat jelentősége. És mivel tovább megyek, ezt szeretném előtt megkérdezni, a következő dián is meglátják. Hol beszél a Biblia a végidején a szombatról? Nem feltétlenül így, hogy és a végidején a szombat, hanem. Jelenések 14. Mit mond Jelenések 14-ben? Féljétek a teremtőt. Ügyes. Azt mondja, megszólal három üzenet egymás után, három angyal repül az ég közepén, és hangosan hirdetnek egy-egy üzenetet. Mindegyiknek van egy üzenete. Az első és a harmadik hangosan, a második csak mondja, de a második megismétlődik, és mindennél hangosabb lesz később. Azt olvasom, hogy felszólítják az egész világot arra, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Akkor második kérdés. Ha azt mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette, akkor mire utal? Nézzétek! Menj, föld, tenger, vizek forrásai, megint ez a dagasztás, ugye? Megint ez a sok kifejezés. Miért? Hogy gondolkodj. A negyedik parancsolat szövegét idézi vissza. Látjátok? Azt a teremtőt, nem azt a teremtőt, aki világbékét teremt a politika eszközeivel, nem azt a teremtőt, aki azt mondja, hogy én meg tudom bocsátani a bűneidet, csak gyógy meg, nem azt a teremtőt, nem azt a sok önjelölt teremtőt, jó? Van egy teremtő, aki tényleg teremtő, és onnan lehet megismerni, hogy ő teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tudjátok, hogy ez miért fontos még? Képzeljétek el magatokat 2000 évvel ezelőtt. Külön istene volt ennek, annak, amannak, stb. És Isten megnevezi magát, hogy nem, minden az enyém. Minden az enyém. Azt imádjátok. Harmadik kérdés. Miért mondja, hogy miért kell ezt elmondani, hogy féljétek az Isten, neki adjátok a dicsőséget, és imádjátok azt? Miért? Miért kell ezt elmondani?
Ateizmusban,
igen. A vasfüggönyön innen, ateizmusban, az ember elfelejtette. Vasfüggönyön túl, ott vallásszabadság volt.
Ott is
elfelejtették, így van. Meg bálvány, oké, a bálványimádás, de jót mondasz, csak ez egy elég régies szó. Konkrétizáljuk. Van a világon ma bálványimádás? Láttatok molok szobrokat itt a sarkokon? Nem? Dágon, tudjátok? Nem. Pénz? Na ez már jól hangzik. Aztán?
Ha?
Mária. Étel.
Tévé.
Vaj, ne vár, kövezzük itt egymást, ugye? Testvéreim, az ember mindent képes imádni. Azt mondja Ézsaiás, hogy ez már tiszta őrület. Elmész, kivágod azt a fát, megmelegszel a tüzénél, a maradékból meg Isten csinálsz. Ézsaiás szinte felteszi a kérdést, hogy normális ez ember? Normális? És figyeljetek, mi történik. Az embernek tényleg ott van a zsigereiben, hogy valamit kell imádni. Imádom a gyerekeimet, imádom a mákos tisztát, imádom a pénzt, imádom a bármit. Az ember mindent képes imádni. Imádat azt jelenti, hogy vallásos tiszteletet adsz bárminek. Nem tudom, eszembe jut egy nagyon, nem is tudom már hol láttam, csak emlékszem, hogy volt valami buta film, nem emlékszem már, hogy mi volt, csak egy francia, aki büszke a francia konyhára, elment Amerikába, és megkóstolt egy hamburgert, hogy mit tudnak ezek az amerikaiak. És emlékszem, a jelenetre kiskoromban láttam, hogy amikor egy felemeli a hamburgert, és valamilyen mennyei zene szól. Ugye? Ez csak egy gesztus. Az ember bármiből csinál Istent. De délután, és ez itt a reklámhelye, délután szeretném, hogyha maradnátok, akik csak tudtok. Délután konkrétan meg fogok nevezni egy-két Isten jelöltet. Jó? És megnézzük, hogy a Biblia mit mond róluk. Imádjátok a Teremtőt. A szombat a végidején az imádat jele. Azt mondja a jelenések könyve, hogy imádjátok azt, aki teremtette, de figyeljetek, a 14. fejezet igazából nem tudom, láttátok-e, vagy megfigyeltétek-e, a 14. fejezet válasz a 13-ra. Akkor érted, hogy a 14 hogy kerül oda a végidején ez az üzenet, miért szólal meg, ha megnézed, hogy mi van a 13. fejezetben. Nézzétek csak, nézzük meg együtt. 14. fejezet, imádjátok a Teremtőt. 13. fejezet, jön egy fenevad a tengerből, aki lelki hatalmat gyakorol, és követi őt egy másik fenevad a földből, ez egy katonai diktatúra, egy katonai hatalom, aki mindent képes megtenni a földön, tehát mindent képes kontrollálni. Ugyanazt csinálja, mint az előző a tengerből fejlő fenevad, és azt cselekszi, hogy a lakosok, akik a földön laknak, mit csináljanak? Imádják a tengerből fejlő fenevadat. Rá kényszerít erővel, hogy imád. Azt mondja, azt műveli, hogy imád. Azt cselekszi, hogy imád. Az Isten azt cselekszi, hogy imád őt? Nem. Az Isten cselekedett valamit, megteremtette a mennyet és a földet, és ezért felszólít, hogy látod, amit teremtettem? Megérdemlem az imádatot? Átgondoltad? Akkor imád azt, aki teremtette. Nézd meg, gondolkodtat. Végig járatja a szemedet a mennyen, a földön, a tengeren. Itt nem egyszerűen egy halálos sebből meggyógyult fenevad imádatáról van szó, képzeljétek, egy fenevad, egy vadállat. Egy lény. Más szó a teremtmény. Ugye? Itt meg a teremtő van. A 13. és a 14. fejezet majd mindjárt szembeállítjuk egyik következő dián egymásra. Szeretném, ha ezt látnátok. Amit úgy nevezünk, hogy hármasangyali üzenet jelenések 14-ben, az valójában egy ellenüzenet, egy válasz Isten részéről mindarra, ami a földön folyik. Azt mondja jelenések 13-ban, a fenevad azt üzeni, hogy a második fenevad azt üzeni, hogy imádjátok az első fenevadat. A kettő egyébként egy, összefornak. Ugyanazokat csinálják. Az egyik átalakul a másiknak a képmására, azt olvasom. Itt azt mondja a 13. fejezetben, hogy imádjátok a fenevadat. 14. fejezetben, nem, imádjátok Isten. Látjátok az ellentétet? Miért? Mert ő a teremtő. 13. fejezet miért? Mert meggyógyult a halálos sebe. Egy olyan hatalmat keres, amelyik a történetben már kapott egy nagyot. Halálos sebe volt. És ki ez csoda, hogy még mindig ott van a történelem színpadán, mert nem kéne, hogy ott legyen. Mert a világban már történtek olyan változások, amik elvileg az ő helyzetét lehetetlenek tennék, de mégis egy halálos sebből meggyógyult. És nézzétek, a szombat minek a jele? A teremtő imádatának a jele. Akkor a túloldalon a fenevad imádatának lehet valamilyen jele? Ah, nem kell előre szabadni. Még nem bizonyítottam be a Bibliából. Egyelőre idáig jutottunk, hogy a szombat a teremtő imádatának a jele, ez világos? Szerintem ebben egyetértünk. Abban is egyetértünk, hogy azzal fejezzük ki, hogy őt imádjuk, ha megtartjuk a szombatot, és hogy ő megérdemli az imádatot, mert ő a teremtő. Ennek van egy jele, azért vagyok én itt ma veletek, azért vagytok ti, mert én abban az Istenben hiszek, aki teremt. Ugye? Aki azt mondja, hogy legyen is, és kialakul? Mennyi idő múlva? Azonnal. Akkor, és rögtön. Én ebben az Istenben hiszek, és nézzétek, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szükséges megértenünk, hogy mi a szombat. Mi a szombat lényege? Értjük-e a szombatot? Kiért van a szombat?
Értünk.
Most olvastuk éppen. A szombat lett az emberért, nem az ember, az ember a szombatért. Tehát még egyszer, kiért van a szombat? Értünk, értem az emberért. Mi voltam ott, hogy értem? Ugye? Az Úr látott téged, látott engem évezredekkel korábban, és azt mondta Erdődi Péternek, hatalmas nagy szüksége lesz hetente egyszer, hogy mindent kikapcsoljon. A munkáját, a nagy terveit, ugye? És egy nap csak az enyém legyen. Feltaláltam a szombatot, mondta az Úr. Tessék, a szombat a megoldás. Ez lesz a megoldás. Az emberért lett kitalálva. Kié akkor a szombat? Ebben mindig beugranak. A testének halányszor elmegyek valamelyik gyülekezetbe. Ki és a szombat? Ki a szombat? Az embernek fia a szombatnak ura. A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Az én szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok az Úr a ti Istenetek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kiért van a szombat? Értem. Ki a szombat? Az Úré. Ne haragudjatok, hogy beugrattalak titeket, jó? Úgy is fogalmaztam meg, hogy beugrattok. Nem, nem szabad beugrani. Azt mondja, a szombat az emberért van, de a szombat az ember fiáé, igaz? Az ember fia Jézus, azaz az Istené a szombat. Tudjátok, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Nézzétek, az embernek egy szükséglete, az Istennek meg tulajdona. A gyakorlatban mit jelent ez? Ez a gyülekezeti helység kinek a tulajdona? Önkormányzati. Nyugodtan mondjad, önkormányzati. Igen. És miért van ilyen szépen berendezve és befűtve szombatra? Mert szükségünk van rá, ugye? Különben megfagynánk itt egy szombat délelőttön. Nem a miénk, de értünk van, ugye? A iskolában, ahol tanítok, mindig megkérdezem, hogy na, ki ez az osztályterem? Az ötödikesek? Én nem, nem. Ez az osztályterem a hetednapi adventista egyház tulajdona, fizikailag. De miért van ilyen szépen berendezve? Kiért van? Miért van ez az osztályterem? Hát értünk. Igen. Az ötödikesekért. Értünk van, de nem a miénk. Ez a gyakorlatban, tudjátok, milyen súlyos következményekkel jár? Hogy a szabályokat nem én hozom. Hogy mi fér bele a szombatba, meg mi nem. A gyógyszer nem a tied, nem te találtad fel, hanem érted van. És az adagolást, azt a doki mondja meg, ugye? Tehát nem úgy van, hogy kaptam egy doboz gyógyszert, ham. Elég rossz lenne, nem? Vagy kaptam egy doboz gyógyszert, és itt tartom, hogy biztosan meggyógyuljak, ugye? Nem. Azt mondja, ha az Úré a szombat, akkor ő tudja, hogy kell használni. Ugye? Övé, ő tud megtanítani, ő tudja elmondani, hogy figyelj, ha a szombattal így és így élsz, akkor a szombatban elnyered azt az áldást, amit ígértem neked, mégpedig azt, hogy én, mint teremtő, helyreállítalak téged. Leírja a Biblia nekünk, hogy akkor hogyan kell a szombatot használni. Van használatfittasítás a szombathoz? Ugye? Negyedik parancsolat, semmi dolgot ne tégy, ugye? Itt van. Hat napon át munkál egyébként a szombat, megünneplése hol kezdődik?
Péntek este.
Nem péntek este?
Nem.
Egyébként igazad van, igen, a szombat péntek este kezdődik, de én most a teljes értékű szombat ünneplés első pontjára szeretném a figyelmet felhívni. Ott kezdődik, hogy hat napon át előtte
munkálkodj.
Tudjátok, vannak azok a lelkes protestáns barátaink, akik azt mondják, én ilyen, volt egy ilyen lelkész is, de nem ő az egyetlen, aki ezt mondja, hogy ó, testvérem, mit jössz nekem a szombattal, nekem minden napom szent nap, és mindenem az Úré. Minden napom az Úré. Mondom, ez nagyon lelki, és nagyon jól hangzik, de akkor hat napig nem dolgozol. Mit mondtál? Egy nagyon jó fogyókúra. Azt mondja, aki nem akar dolgozni, az...
Ne is egyék.
A szombat ünneplés ott kezdődik, hogy hat napot az ember becsülettel végig dolgozik. Volt már olyan, hogy végig lógtatok egy hetet? Szerintem a nálam idősebb generáció életében ilyen nem volt. Velem már előfordult. Tudjátok, milyen akkor a szombat? Rémunalmas, elmondom. Mert egész héten nem dolgoztam, nem csináltam semmit, és akkor most még egy nap, hogy nem csinálok semmit. Egyetemista koromban ezt megengedtem magamnak, meg is lett a következménye, utána ismételnem kellett egy-egy tantárgyat. Hat napon át munkák, hogy tudjátok, milyen jó érzés pénteken délután, naplement, nem naplement kor, hanem naplement előtt, jóval úgy letenni a dolgokat, és leülni a családdal vacsorázni. Vagy leülni egyedül vacsorázni csak az Úrral, mindegy. Befejezni pénteken. Letenni. És visszanézel, és hat napon át munkálkodtál, és egyszerűen jó érzés van benned, hogy most jön a pihenés. Most jön a pihenés. A hetedik napon viszont, és most nagyon jól mondtad, mikor kezdődik, ez tényleg pénteken, naplementől kezdve, semmi dolgot ne tégy. Az Úr azt írja elő neked a receptre, a gyógyító receptre, hogy tessék, itt van, be kell venni belőle heti egyet, semmi dolgot ne tégy. Semmit. Tegyél félre mindent. Most mi ez a semmi? Ezért Izsaiás egy kicsit segít nekünk. Azt mondja, megtartóztatott szombaton lábadat. Tehát szombat nem nagy túrázásra való. Én hogy mondjam el nektek, hogy én Nászutunkon Erikával, mi elmentünk a Mont Blanchoz, de nem másztunk fel a Mont Blanc-ra, hanem egy szemben lévő hegyre, és a szombat délután ott töltöttük. Körülbelül egy órát sétáltunk. És az igazság, hogy nem érzem azt, hogy megtörtük volna a szombat, mert kint ültünk a természetben, és gyönyörködtünk. De hogyha egy 25 kilométeres nagy túrára mentem volna, az azért más, vagy teljesítménytúra, vagy bármi. Lehet szombaton sétálni, jó? Láb megtartóztatása nem azt jelenti, hogy némán és mozdulatlanul ülsz. Azt jelenti, hogy nem aznapra tervezed a nagy utakat, nem azra napra tervezed a... Hagyj mondjak nektek egy nagyon-nagyon gyakorlatias példát. A saját életemből elég rossz példa lesz. Készültünk Horvátországba valamelyik évben, és úgy voltunk vele, hogy szombaton megtartom az igehirdetést, összeszedjük addigra minden cuccunkat, pénteken bepakoltunk mindent, szombaton megtartom az igehirdetést, szombaton délután leutazunk Erikának a szüleihez, és onnan egy 80-100 kilométerrel közelebb van Horvátország. Nem tudom, érzitek-e. Megtartom az igehirdetést, és szombat délután csak a szülőkhöz látogatunk, de hát Horvátország is közelebb esik. Megérkeztünk, bepakoltunk, hogy hajnalban indulunk, és holnap délben már a tengerben fogunk lubickolni, ugye ezt vártam egész évben, mert a hatnapi munkálkodás abban az évben tényleg nagyon megvolt, tehát kegyetlen ki voltam fáradva, de holnap délben én már lubickolni fogok, mert hajnalban indulunk. Erika hófehér arca egyszer csak bejön ott este a anyósomiknál a konyhába, azt mondja, otthon maradt a gyerekek személyigazolványa. Így még aznap éjjel vissza kellett venni Ráckevébe, felszedni a személyigazolványokat. És úgy, hát nem délután, de este lubickoltunk a tengerbe. Picit megpróbáltuk belecsolni ezt a 80 kilométert a szombatba, hogy ez még úgy belefér. Tudjátok, ilyenkor jönnek ezek a buktatók, hogy jó, hát hogyha te úgy gondolod, hogy belefér, mondja az Úr, akkor nekem meg az fér bele, hogy menj vissza még egy körre. Miért áldalálok meg, hogyha te nem adsz nekem dicsőséget?
Van olyan, amit nem lehet elhalasztani.
Ez az. Nézzétek, ez nagyon fontos, Jézus, ezért, figyelj, miért is kell azt a tehenet megfejni? Mi történik egy tehénnel, ha nem fejed meg? Ordít, begyullad, ugye? Mit csinál Jézus szombaton? Gyógyít. Nem. Megeteted a gyereket, figyeljetek, késtem 10 percet, vagy negyed órát, Ági ott várt engem a vasútállomáson. Miért?
A gyerekeim miatt. Nem tudok úgy eljönni otthonról, hogy a gyerekeimet ne készítsem elő, Erikának segítenem kell, stb. És nem tudok úgy eljönni, hogy a gyerekeim még szanaszét vannak. Inkább elkések. De a gyerekeim úgy köszönjenek el tőlem, hogy apa, várunk haza, nem úgy, hogy ugye? Ha reggeli pánik van, nem éri meg, tönkreteszi a szombatot. Szeretném, ha éreznétek, hogy az Úr életszerű. Ami rajta, nem az a kérdése az Úrnak, hogy remélem, nem csináltad ezt sem, meg azt sem, meg azt sem, meg amaz sem, meg amaz sem, mert különben jön a fenyíték. Hanem azt kérdezi az Úr, merre áll a tekinteted? Arra felé mész? Arra felé mész, hogy mindent kizárs szombaton az életedből, ami felesleges? Akkor én meg fogom neked mutatni, hogy nézd, a gyereket ellátni nem felesleges, a tehenet ellátni nem felesleges. De gondolom, hogy nem szombaton jöttek a tejet megvenni a szomszédságból, ugye? Ugye nem? Tehát szombaton nincs nyitva a tejbolt, de a tehenet rendben tartod, a gyerekeidet rendben tartod. Eljöttem ide hozzátok, de mondjuk, hogyha ez most azzal járt volna, hogy mit tudom, napokig kell utazni, akkor nem szombaton indulok el. Ugye? Hogyha Svédországban laknátok, és Svédországban hittatok volna, nem szombaton repülnék. Ide eljöttem. Ha megtartóztatod, ha ez a célod, ezt tűzöd ki magad elé, meg akarom tartóztatni a lábamat szombaton, nem üzött keftelésedet szent napomon. Ez különösen a fiataloknak szól, nekem is, mert fiatalnak tartom magamat. A szombat nem az internetes játékok és okostelefonos játékok napja. Az Úr adni akar nekünk valami örömet, de hogyha másban keresik az örömet is, ma üzzük a legjobb keftelésénket, itt kifejezetten a játékról van szó. Valamit akkor elmulasztunk. Egyébként a szétköznap is lehet csinálni, nem? Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, na várjatok, az Úr elvett tőlem egy csomó mindent, már nem csináltam ezt se, azt se, azt se, és még hívjam is gyönyörűségnek. Azt mondja, hogy ha felismered benne a gyönyörűséget, ha gyönyörűségnek tudod nevezni, az Úr dicsőséges napjának megszenteled, elkülöníted azt, nem tévén dolgaidat, foglalkozás sem találva, és ez az egyik kedvencem, nézzétek meg, a Károliban úgy van, hogy hamis beszédet sem szólván, de a hamis dőlbetűvel van. A hamis nincs benne. Beszédet sem szólván, ott kétszer a davar-davar szó van, csak más-más formában. Ez azért különleges, mert a héberben ez a beszédet sem szólván nem azt jelenti, hogy megnémulsz, hanem a beszéd azt is jelenti a héberben, hogy dolog. Vagyis nem ma tárgyalod meg a dolgaidat, a hétköznapi dolgaidat, az ügyeidet. Szóval az ügyeidről sem szólván. Oké? Most elmesélhetném nektek, hogy mi minden történt az autómmal, és az az igazság, hogy amikor Ráczkányi bemegyek a gyülekezetbe, és a testvérek tudják, hogy a héten az autóm szerelőnél volt, automatikusan az a kérdés jön fel, hogy akkor sikerült a hengerfej, meg se többi jön. Igen, vagy megbeszéljük. Jaj, most tényleg, igen. Ez férfiakból jön. De nem ma van annak a napja, hogy megbeszéljük, hogy a hengerfej felújításom hogy ment. De jól ment. Nem ma van annak a napja, hogy a dolgaidról beszélj. Minek van ma a napja? Nézzétek! Hadd kérdezzem meg. Volt-e már mélypont az életetekben? Amikor úgy padlót fogtál. Van egy híre a Bibliából. Azt mondja, ha felismered a szombatban a gyönyörűséget, akkor azt művelem, hogy hordozlak a föld magaslatain. Hol van a föld magaslatain mélypont? Nincs. Ennek az a lényege. Ha megérted a szombatot, hogyha a szombaton az Isten lábánál tudod tölteni, hogyha oda tudsz menni hozzá, bele tudsz kapaszkodni. Ha akarsz oda menni hozzá és belekapaszkodsz, akkor a mélypontok hirtelen eltűnnek. Hordozzak a föld magaslatain, és nézzétek csak, azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével ég. Állj, ez mire utal? Izraelbe költözünk mindannyian? Nem. Mi ez a Jákob atyánk öröksége? Izrael? Maga Jézus. De itt most kifejezetten az örökségről van szó. Ez a föld öröksége. Az új föld öröksége. Jákob örökségéről írja, vagy Krisztus Jákob örökségéről írja, hogy a Kánaán. Azt mondja, Jákob örökségével éj, mert az új szája szólt. Testvérem, ez itt az örök élet ígérete. Örök élet Krisztussal. Ha az életed irányát ebbe állítod, és nem azt kéri tőletek a Biblia, hogy akkor most azonnal légy szent, hanem lép rá a megszentelődés útjára, és a szentségedről majd Krisztus gondoskodik. De ha nem abba az, tehát hogyha én szeretném, hogyha az irányokat értenétek. Ha abba az irányba megyek, hogy hát de nekem ez szombaton úgyis muszáj megtenni, meg hogy a szombatban ez belefér, meg hogy amikor az ember a kifogásokat keresi, az egy gondolkodásmód, és egy egész más útra visz. Az útkereszteződésben te néz a másik irányra. Tudom, hogy ezt és ezt meg kell tennem ma, a gyermekeimet el kell látnom, aki vidéken él, a tehenet el kell látnom, de azon felül én aztán semmit nem fogok tenni, mert én az Úrban akarok gyönyörködni, ez az a nap. Hát érzitek a két gondolkodásmód közötti különbséget? Tudjátok, hány családot láttam? Csak 37 év alatt. Akik beálltak az egyik irányba, és beálltak a másik irányba. Az egyik maradt adventista, a másik már nincs. Már nincs köztünk. De nincs is szombatjuk. Nincs pihenőjük. Nincs béke egy heted rész az Úr lábánál. Attól függ, hogy melyik irányba indulsz el. És ez az ige, ez számunkra ez a bizonyos forgástengely. Egy picit most már gyorsítok. Azt írja nekünk Ellen White többször is, hogy a szombat reformot, egy szombat reform mozgalomnak kell megindulnia a szombat ünneplők között. De nem a világot akar megreformálni, itthon kell először reformot tenni, nézd csak. És azt írja, Ézsaiást idézi, az utolsó idők szombat reformja, nézzétek, mint boldog ember, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse. Azt a boldog ember mindig azt jelenti, hogy örök élete van, ezt csak mondom. A boldogsága mindig az örök élet jár együtt. A boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, látjátok? Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők, az Isten, meglátják, hogy Isten fiainak mondatok. Amikor azt mondja, hogy boldog, az azt jelenti, hogy örök élete van. Nézzétek, örök élete van annak az embernek, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. Itt jönnek ilyen gyakorlatias dolgok, hogy ez nem labdázásra és úszásra való nap. Oké? Ezek gyakorlatias dolgok, és figyeljetek, elég sok követelmény fel van sorolva. Hagy mondjak egy jó hírt a végére, a követelmény sor végére. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni, mert Isten minden parancsa képesítés. Az Isten nem parancsolhatja meg neked, hogy tartsd meg a szombatot, mert képtelen leszel. Ezt Pál leírta. A test nem engedelmeskedhet Isten törvényére, nem teheti. Tehát gondoljatok bele, amikor az Úr azt mondja, azt parancsolom neked, hogy ne ölj, és itt van az én testem, ami tiszta gyilkos egyébként. De ne akarjatok velem egy fedél alatt lakni. Képes vagyok a szavaimmal ölni. Ha csak az Úr át nem veszi a kontrollt, és nem képesít arra, hogy akkor ne is öljek, ha már megparancsolta. Testvéreim, nem lehet, az Isten nem parancsolhat, ha csak nem ad képesítést, mert a parancsa, minden parancsa lehetetlen az emberi testnek. Isten minden parancsa lehetetlen az emberi testnek. Szükségünk van arra, hogy ő tegyen valamit, hogy én ezt a parancsot meg is tudjam tartani, hogy ne öljem meg a feleségemet a szavaimmal naponta, többször, ne lopjam el a főnökömtől az időt azzal, hogy Facebookozok. Ez meg a lopás. Hagy mondjam, férfiak, szeme, paráznaság, ugye? És akkor folytathatnám, ne pletykáljak, mert a 9. parancsolat azt mondja, hogy hamis tanúbizonyságot ne tégy fele barátodról. Hogy bírja ki ezt egy ember? Hogy bírja ki egy férfi, hogy ne szegje meg a 7., és egy nő, hogy ne szegje meg a 9.? Ugye, a férfi nem vigyáz a szemére, a nő meg pletykál. Már bocsánat, hogy ilyen. Van ez fordítva is, de a testünkben van írva, hogy csináld a rosszat, csináld a rosszat. Az Úrnak kell tennie valamit. És nézzétek, itt jön ez az ígéret. Az Úr azt mondja, hogy állj meg. Ne izzadj! Amikor én azt parancsolom, hogy tedd meg, akkor én vállalok garanciát, hogy képessé teszlek. Tudjátok, hogy miért van még mindig egyben a házasságom? Nem öltük meg még egymást a szavainkkal a feleségemmel? Azért, mert az Úr képesít. Igen. Napról napra képessé tesz. Volt már, hogy meglepődtél magadon, hogy nem húztam fel ezen magam? Volt már, hogy meglepődtél magadon, hogy Ez a szó nem tőlem jött, mert túl szelíd volt ahhoz. Az Úr minden parancsa képesítés, és figyeljetek, amikor a 3 éves kisfiam, ő egy nagyon kemény gyerek, itt van a képe, nagyon kemény gyerek. Amikor a 3 éves kisfiam elkezd hisztizni, őt nem lehet leállítani. És tudjátok, bevetettem egy néhány módszert már, volt a fenyegetés. De egyszer volt egy feleségem jött, és hideg vízzel, úgy, ahogy volt az a kis ágyában, pizsamában, leöntöttem, mert még nem lehetett megállítani, tehát olyan hisztirohama volt. Na, onnantól kezdve kezdett egyre nyugodtabb lenni. De bevetheted ezeket a kemény módszereket, Ugye azért a hideg vissza a gyerek nem lesz beteg, tehát nyár volt ráadásul, tehát nem, de nem volt ez nagy erőszak. Tehát egyszerűen kizökkentette abból a nagy hisztizésből. De tudjátok, melyik módszer válik be legjobban? Azt mondja, minden parancs a képesítés. Olivérnek azt parancsolom, mint az apja, hogy Olivér, ne hisztizz. Ezt úgy lehet legjobban megtenni, hogyha a gyereket felteszem a mosógép tetejére, én oda veszem a kisemlit, és leülök úgy, hogy vagy vele egy szinten, vagy nála egy kicsit lejjebb vagyok, tehát úgy oda felteszem. És a gyerek ilyenkor őszinteségi rohamot kap. Apa, nem tudok nem hisztizni. És mondom, és nem tudod abba hagyni? Nem tudom. És miért nem tudod? Hát mert nem tudom, és akkor persze nem jön magyarázat, csak elkezdünk beszélgetni. A szülő feladata az, hogy a gyereket képesítse az engedelmességre. Nem megparancsoljuk az engedelmességet, hanem amikor megparancsoljuk az engedelmességet, akkor azzal együtt kutya kötelességünk, hogy képesítsük is az engedelmességre. Ez kegyetlen nehéz feladat, mert sokkal egyszerűbb valamit úgy erővel elérni, bármilyen módon, vagy tiltásokkal, vagy erőszakkal, vagy amit tudom én, vagy egy nagy taslival. Én arra jöttem rá, a saját tapasztalatom ez. Van az, amikor a gyereket tényleg ki kell zökkenteni. Azt mondja a Biblia, hogy te megverődött veszővel nem hal bele, de a lelkét a halálból ragadott ki. De ez egy nagyon-nagyon-nagyon utolsó megoldás. Sokkal jobban beválik, és sokkal többször beválik az, hogy a gyereket fogod és elkezded mit csinálni? Képesíteni. Az Úr ezt teszi velünk. Nézzétek, szeretném, ha így tekintenétek a szombatra. Nem egyszerűen tilalmak meg elvárások vannak, hanem az Úr azt szeretné megmutatni neked, ha vevő lennél arra, hogy megmutassa, Uram, hogy kell gyönyörködni a szombatban? Hogy kell megtartóztatni a lábamat? Hogy kell megpihenni? Hogy kell letenni a dolgokat? Sokszor nem tudom leállítani azt a fogaskereket péntek este. Uram, hogy kell? Te azt parancsoltad, hogy kapcsoljak le mindent itt belül. Hogy kell? Egy apa ezt szereti a legjobban, nem? Akkor megkérdezi tőle a gyerek, hogy akarok engedelmeskedni, hogy kell? Akkor az apa tud segíteni, nem? A gyerek vevő a képesítésre. A szombat értéke. És délután szeretnék erről beszélni egy kicsit részletesebben. Kapok most még 12 percet? Jó. Mert csak amellett állunk ki a végidőben, amit igazán értékelünk, és ezért kell könyvében azt olvasom, hogy a szombat az valójában Isten jegygyűrűje. Nem tudom, olvastátok-e? Azt mondja, adtam szombatjaimat, hogy legyenek jegyül. Jel, jegy, jegygyűrű, ez eljegyzés. Minden ebből a szóból fakad, hogy jegyül legyenek köztem és közöttük, mert ebből tudják meg, miből? A szombatból és ebből a jegygyűrűből, ami a szombat, tudják meg, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelőjük. Máshol azt mondja, ebből tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Kettő ugyanaz. A mi megszentelőnk, ez azt jelenti, hogy ő a mi istenünk. Nézzétek csak, mit ír az elpecsételésről. Azt mondja, láttam 144 ezeret, akinek a homlokára írva volt az ő atyának neve. Ez ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy az atya az én Istenem. A homlokomra van írva. Ez az Isten pecsétje Jelenések 14-ben. Ez pedig a szombat, Ezékiel 20-ban is ugyanaz a megfogalmazás. Homlokodra van írva az atyád neve. Adtam a szombatot, hogy megtudják, hogy én vagyok az Istened. Hogy mindenki megtudja, hogy én vagyok az Istened. Homlokodra van írva. A szombat Isten jegygyűrűje, a megszentelés jegye, pecsétje, és egyébként meg a teremtő hatalom, amire a szombat emlékeztet, az ő megszentelő hatalmának biztosítéka. Nem tudom, tudjátok-e? Hol van ez megírva? Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Ez teremtés, ugye? Ez a megszentelődés. Krisztusban lenni. Teljesen az övének lenni. Vannak, akik ezen aggódnak, hogy hát várjunk, a Biblia nekünk azt írja, hogy Isten elpecsételt minket, a lélek zálogát adta a mi szívünkbe, tehát a Szentlélek által pecsételtettünk el, a Szentlélek a pecsét. Miért mondom azt, hogy a szombat a pecsét? Nézzétek csak! Azt mondja nekünk Jelenések 4, hogy a megpecsételtek a 144 ezer, ez igaz? Ugye? Ez egy szép jelkép a Bibliában, és a jelkép találkozik a valósággal most az idők végén. Az elpecsételtek, ezek szerint elnyerték a lélek zálogát, igaz? De azt is olvasom az elpecsételtekről, hogy itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait. Előtte úgy fogalmaz a fejezet elején, hogy az Isten trónja előtt fedhetetlenek. Tehát nem törvényszegők. A trón, az ítélet helye odaáll elé, a 144 ezer is fedhetetlen. Magyarul megtartotta a parancsolatot. Nem törvényszegő. Tehát nem lehet a bíróságon elítélni. Akik megtartják Isten pillanat parancsolatait. Mi van a parancsolatok közt? A negyedik is ott van, ugye? A szombat is ott van. Azt mondja János első levele, aki az ő parancsolatait megtartja, 144 ezer, ő benne marad, ő is abban. Én vagyok az ő Istenük, emlékeztek? Adtam a szombatjaimat, hogy megtudják, hogy én vagyok az ő Istenük. Abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Ennyit szerettem volna kiemelni. A szombat és a Szentlélek ajándéka, a kettő nem egymással szemben áll, hanem a kettő egy. Miért? Mert mi a szombat? Az Istennel való közösség. És mi a Szentlélek szívedben lakása? Az Istennel való közösség. A szombat az ideje, a Szentlélek pedig a személye az Istennel való közösségnek. Az Isten képviselője a Szentlélek. A Szent Háromság harmadik személye tökéletesen képviseli benned Krisztust, ahogy Krisztus tökéletesen képviseli az Atyát. Ha a Szentlélek benned lakik, akkor a szívedben van egy szent templom. És az életedben meg van egy időben kirajzolódó egyheted. Ugye ez időd, egyheted a templom. A szombat és a Szentlélek ajándéka ugyanaz, mert mind a kettő az Isten közösségéről szól. Oké? Okay? Aki Krisztusban van, új teremtés, az ezt említettük. És nézzétek, hagyj folytassam, hogy a végidején mi mindent jelent számunkra a szombat. Itt van Krisztus üzenete, imádjátok az Isten, mert ő a teremtő. Itt van a fennevad üzenete, aki azt követeli magának, hogy imádjátok engem, mert meggyógyult a halálos sebem. A szombat a teremtő imádatának a jele, és igen, e szerint a fennevad imádatának lehet a jele egy másik nap, igaz? És a hetednapi adventisták meg is szoktuk nevezni, hogy ez a vasárnap, és délután szeretném ezt egy kicsit még jobban bebizonyítani nektek, hogy tényleg így van. Délután egy kicsit az idők jeleibe is bele fogunk menni. Tudtok ilyen napról? Igen, mondtátok. Van egy másik nap, amit az egész világra is most különösen nagy hangsúlyt kap, ezekben a hetekben, ezekben a napokban. Különösen nagy hangsúlyt kap az, hogy szeretnék a Föld megmentése érdekében a vasárnapot az egész világra rá kényszeríteni, rá beszélni. A kényszer még nem jelenik meg. Lelkiismereti kényszer jelenik meg. Erről lesz szó egy kicsit délután, kérlek benneteket, akik tudtok, maradjatok. Az Isten pecsétje a szombat, Ezékiel 20.12 szerint. És Jelenések 13-ban egy másik pecsétről is olvasok. Csak az nem pecsét, hanem bélyeg. Tudjátok, mi a kettő közt a különbség? Bélyeg a hát a karagma szóból van, kérügma szó is ebből van, bevésés. A pecsétet rád írja az angyal egy tollal. Ugye? Írószer és homlokára ír. Ezékiel 9 szerint. A bélyeget viszont az emberbe bele karcolják, bele tetoválják, bele vésik. Ebben erőszak van. Magában a kifejezésben is erőszak van. Nézzétek, azt is olvastuk, hogy a szombat a hitáltalan megbizulás pecsétje, mert a teremtő hatalom a biztosítéka annak, hogy az életünk megújulhat. Igaz? Ezt nevezzük hitáltalan megbizulásnak. Aki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Láttak a túloldalon a fenevad kezében is valamiféle megigazulás formát? Van. Azt mondja, ha megveszed ezt a búcsú cédulát, megigazulsz. Meg a nagybátyád is, meg a nagynénéd is. Ugye? Tudjátok, hogy a búcsú cédulák története nem zárult le? Nem tudom, hallottatok-e, ugye Luther 1517, ezt a történetet ismerjük, aki megveszi, annak a bűne megbocsátatik. Nem tudom, hallottatok-e a 2005-ös 14 évet. 2005-ös kölni ifjúsági találkozóról. Akkor még az előző pápa volt, 1 millió katolikus fiatal ment el a találkozóra. És aki elmegy a találkozóra, az búcsút kap, magyarul, a bűneitől mentesül. Tehát az 1 millió fiatal mind fel lett oldva a bűnei alól. Tudjátok, ki mehetett el a találkozóra? Aki regisztrált. Tudjátok, kinek volt érvényes a regisztrációja? Aki határidőre befizette a regisztrációs díjat. Emlékszem, amikor az újságban ezt olvastam, mondom, mi van? Szó szerint búcsú cédula. Az jöhet, aki regisztrált, az regisztrált, aki időben befizeti. És aki meg befizette, az búcsút kap. 2005 kölni ifjúsági találkozó. Még szerintem interneten fent vannak a cikkek róla. Nézzétek ezt a két idézetet, szerintem ezt már vetítettem ebben a gyülekezetben, de mindegy. Az Úr napja alkalmat kínál az embernek, hogy gyógyítsa Istenhez önmagához másokhoz fűződő kapcsolatait. Ugye? Az Úr napja kapcsolatnapja. Az ő napja megőrzi a család számára a vele természetel egymással való kapcsolat alkalmát. Milyen nap? Kapcsolat. Csak hogy ez két külön idézet, két külön forrásból. Meg tudjátok-e mondani, hogy melyiket kimondta? Mind a ketten azt mondják, hogy a szombat, vagyis az Úr napja a kapcsolatnapja. Csak hogy az egyiket Ferenc pápa mondta. Azt mondja, a vasárnap miként a zsidó szombat, a kapcsolatnapja. A második idézet, amit idéztem, azt meg Ellen White. És nem a vasárnapról. Szeretném ezzel az idézettel azt láttatni, hogy a célkitűzés jelenleg az, hogy a szombat, a bibliai szombat, a teremtés emlék ünnepe szombatot teljesen, teljesen lecserélni egy másik napra. Katolikus cikkben elszólták magukat, hogy nem tudom, megjelent ez, hogy a vasárnap egy 1700 éves hagyomány. Nem 2000 éves a kereszténység? Nem az apostolok idején változott? Meg nem Jézus tette át a szombatot vasárnapra? A katolikus cikkben elszólták magukat, hogy egy 1700 éves hagyomány. Ó, tehát a 300-as évek óta van. Igen, a Római Katolikus Egyház tud arról, és ki is fejezi nem egyszer, hogy a 300-as évek óta van. Tudjátok, kik érvelnek a Bibliával, hogy hát a Bibliában is benne van, hogy Jézus akkor támad fel, meg különben is a kenyeret akkor szegte meg. Tudjátok, hogy ezek milyen teológusok? Protestáns teológusok. A Római Katolikus Egyház azt mondja, hogy mi voltunk. Nekünk megvan a hatalmunk. Protestánsok azt mondják, hogy hát Róma nem lehetett, keressünk valamit a Bibliában. Hopp, Pál apostol egyszer úrvacsorát osztott vasárnap. De ezt is olvasom, hogy naponként és házanként törték meg a kenyeret. És azt olvasom, hogy gyorsan még egyszer összejöttek úrvacsorán, mert Pál már ment is tovább. Ez úgy hangzik, mintha a negyedik parancsolatot áttették volna a szombatot vasárnapra, nem? Szeretném, hogyha nem dőlétek be senkinek, aki nagy érveket mond. Velünk hetednapi adventistákkal is megesett. Az én saját gyülekezetemben megtörtént, hogy elkezdtek testvérek érvelni, mondjuk most már nincsenek köztünk, egész más helyeken járnak. Még réges-régen elkezdtek érvelni a szombat, de hogy nem is úgy van meg, hogy is van. Ha az Úr valamit világosan kijelent, megemlékezzél, hogy megszenteljed, hat napon át munkálkodj, hogy áldást ígérek, stb. Akkor te igényeld azt az áldást is. Tartsd magad ahhoz az igéhez, amit megismertél. Erről délután részletesebben fogok szólni, úgyhogy ebben most nem megyek bele. De azt látják, hogy két szombat küzd egymással jelenleg. Mind a kettő szent nap, csak az egyik az Isten szerint, a másik egy egyházi hatalom szerint. Mind a kettőben megváltást és megigazulást kínál fel a szombat istene is és a vasárnap ura is. Ugye? Mind a kettőben helyreállítás van. Ezt majd délután különösen fogjátok látni, hogyha itt maradtok délutánra. Hogy a vasárnapot kívánják a helyreállítás napjává tenni. Szeretném, hogyha az igazi szombatról, és tényleg a maradék két percben, csak egy idézetet hagy olvassak fel nektek. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Krisztus ereje által férfiak és nők tépték már szét bűnös szokások békjóit. Lemondtak az önzésről. A káromkodó tisztelet tudóvá, az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává lett. Olyan lelkek, akik sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás, a csodák csodája. Ez nem pszichológia, ez nem tréning, ez nem különféle ilyen-olyan módszerek, meditáció, vagy mit tudom én. Nem evolúció. Krisztusban van az, új. Micsoda? Teremtés. Teremtés. Ugyanaz a hatalom, amely a kánaani mennyegzőn a vizet mussá változtatta, képes arra, hogy minden gonoszt kiírtson a természetedből. A természeted majd így beleillik az angyalok és a megváltott sereg társaságába. Ez klasszul hangzik, nem? És nézzétek, a Bibliával érvel. Jézus a víz természetét változtatta meg, nem? A víz víz volt. A víznek nincs cukortartalma, hogy aztán bor legyen belőle, vagyis must. Sokan megakadnak azon, hogy jó, hát Jézus itt bort biztos leitatta őket, nem? Mert azt mondja Efézus 5.18, hogy ne részegedj meg a bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljes egybe szent lélekkel. Jézus nem azért jött, hogy leitasson, hogy elveszítsd a szent lelket, hanem azért jött, hogy Vegyetek szent lelket, vegyetek szent lelket. Emlékeztek? Édes must. Ahogyan a vízből egy teljesen új természet jött létre, ez az édes most. Adtam nekik szombatjaimat, hogy legyen jegyül köztem és közöttük, hogy megtudják. Én az Úr vagyok, az ő megszentelőjük. Ezékiel 20.12. Az Úr arra hív minket, hogy teljesebben, mélyebben értsük meg és szeressük meg azt a napot, amit a vele való kapcsolatra szánt nekünk. Kezdet-kezdetén az Úr látta, hogy mi lesz itt 6000 év múlva. Micsoda felfordulás. Micsoda őrület, milyen kiégések, milyen betegségek, milyen lelki zavarok. Az én életemben is, és azt hiszem, hogy ezekkel nem vagyok egyedül. Mint egy falat kenyére, mint egy pohár vízre, úgy van szükségünk a szombatra, különösen most. Én arra hívlak ma benneteket, hogy még akkor is, ha régen vagytok adventisták, meg úgy érzi az ember legbelül, hogy jó, én tudom, hogy mi a szombat. Keressük meg újra, fogalmazzuk meg magunknak újra, reformáljuk meg a saját életünkben a szombatot. Erre hívlak ma benneteket. Hajlandóak vagytok erre a döntést hozni? Megreformálni, újra megnézni, újra megkeresni, hogy az Úr mire hívott el. És azt az ajándékot úgy egészben, egészben elnyerni. Erre hívlak ma benneteket. Amen. Köszönjük, hogy értünk adtad a te fiadat, a te egyszülöttedet. Köszönjük, hogy Jézus eljött, és az ő vére által tisztára mosott minket. És hogy Jézus vérében tényleg új teremtés van. Megmutattad mindazokon, akikre visszatekinthetünk a Szentírásban, akik elfogadták ezt az áldozatot, hogy hogyan formáltad át az életüket, és megmutattad a mi tapasztalatainkban is, hogy amikor te, mint teremtő erő, átveszed az életünk fölött az irányítást, akkor az életünk tényleg radikálisan és gyökerestől változik meg. Atyánk, szeretnénk nap, mint nap az életünk minden területén átélni ezt a csodát, a csodák csodáját, hogy változhatunk, hogy te újjáteremtesz, megújítasz minket. Szükségünk van erre a hatalomra. Szükségünk van, hogy ez a hatalom az életünket jó irányba terelje, átalakítsa, vezesse. Ez a hatalom Krisztus, és mi hálásak vagyunk, hogy ő itt van az életünkben, és hogy ezen a napon különösen megemlékezhetünk erről. Atyánk, taníts minket szombatot ünnepelni, hogy minden áldást elnyerhessünk, amit ígértél, fiad Jézus nevében. Amen.
Isten ígérete ez, e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusáé lesznek, aki örökkön örökké uralkodik. Amen.